Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elfogadta a kereskedők javaslatát, és úgy döntött, hogy az üzemanyagárának referencia értéke a szomszédos országok üzemanyagárának átlaga lesz, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Elmondta, a kormány szerdai ülésén áttekintette az üzemanyagárakat, és megállapította, hogy a jelenlegi csökkentésekkel a magyar üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát. Nagy Márton hangsúlyozta, az elmúlt hetekben az üzemanyagkereskedők alkalmazkodtak a kormány kéréséhez, és szerdán reggel is árcsökkentést jelentettek be. Eszerint péntektől a 95-ös benzin átlagára 616 forintra, a gázolajé pedig 607 forintra mérséklődik. Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára az áprilisi csúcshoz képest 34 forinttal 5%-ot meghaladó mértékben csökkent. A gázolajára a februári csúcsértékhez viszonyítva 54 forinttal 8%-ot meghaladóan csökkent, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Telefonon tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky Ukrajna elnöke, tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A közlemény szerint a megbeszélés során áttekintették a magyar-ukrán kapcsolatok minden fontos elemét. A tárgyalás kiemelt témája a háború és béke kérdése volt. Orbán Viktor megerősítette, hogy Magyarország kész hozzájárulni minden olyan kezdeményezéshez és erőfeszítéshez, amely elvezet a békéhez. Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszky megegyeztek abban, hogy a kétoldalú konzultációkat folytatni fogják, közölte. Az átfogó stratégiai partnerség elmélyítéséről és megerősítéséről, valamint Szerbia és Kína közös jövőjének építéséről írt alá közös nyilatkozatot Belgrádban Alekszandar Vučić szerb és Xi Jinping kínai elnök. A szerb és a kínai küldöttség tagjai további 28 együttműködési és egyetértési megállapodást írtak alá, melyek az infrastruktúra, a kereskedelem, a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra és a sport területét érintik. A két elnök közös sajtótájékoztatóján elhangzott, a felek tisztelik egymást és közösen képzelik el jövőjüket. A történelem elferdítésére vagy elfelettetésére irányuló kísérletek megakadályozásának fontosságát hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz elnök abban az üzenetében, amelyet a náci Németország feletti győzelem 79. évfordulója alkalmából a fák országok vezetőihez és polgáraihoz intézett. Fontos ápolni és továbbadni az elkövetkező nemzedékeknek a barátság és a kölcsönös segítségnyújtás dicsőséges hagyományait, amelyek segítettek apáinknak és nagyapáinknak, hogy becsülettel álljanak ellen a nehéz katonai próbatételeknek, és leverjék a nácizmust, mondta Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a nagy honvédő háborúban aratott győzelem 79. évfordulója alkalmából üdvözölte Örményország, Azerbajdzsán, Fehér Oroszország, Kazasztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Abházia és Dél-Oszétia vezetőit, valamint Georgia és Moldova népét. Holtan találtak egy férfit és egy nőt családi házukban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szamosújlakon, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja az egymással élettársi kapcsolatban lévő férfi és nő halálának körülményeit, írták a rendőrségi honlapon. Tematikus bélyeggel ünnepli Korda György 85. születésnapját a Magyar Posta. A Magyar Posta által szerdán kibocsátott bélyeg újdonságot Benedek Imre tervezte Zsólyomi Norbert fotójának felhasználásával. Az első napi bélyegzőn a Korda 85 és a születésnapi koncert show felirat látható, közölte a Magyar Posta ZRT az MTI-vel. Az énekes dalszerző múzsájával és feleségével Balázs Klárival látható az 5000 példányban kiadott bélyegíven, amelyet szerdától a Fila Postán és a Magyar Posta webáruházában lehet megvásárolni. Korda György 86. születésnapja alkalmából május 11-én a Papp László Budapest sportarénában lép fel. Végül az időjárásról. Holnap délen délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-északnyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az északkeleti szél több helyen megerősödik, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4 plusz 1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején folytatjuk pénteken elkezdett beszélgetésünket Székely Dávid ingatlan referenssel. Majd a 8. könyvtári majálisra hívunk meg mindenkit Miskolcra. Tartsatok velünk, érdemes! Székely Dávid ingatlan referenssel beszélgetünk. A nyáron indulnak a régi ingatlanok felújítását célzó pályázatok. Ez fog valamennyire változtatni az ingatlan piacon szerinted?
Alapvetően igen. Talán bátrabban bele tudnak majd, illetve bele akarnak majd fogni az emberek mondjuk egy komolyabb felújításba, vagy egy sokkal inkább lepusztultabb ház vásárlására is a fejüket adják, de Ez majd azért akkor fog eldőlni, így előre nehéz ezt megjósolni.
A komolytalan vásárlókat ki tudod szűrni? Tehát, hogy valaki igazából az idődet rabolja?
Persze, nagyon sok a lakásturista, hogy így fogalmazzak, sokan szabad idejükbe, nem tudom, hogy miért, nem találnak jobb programot, és random kinéznek egy lakást, amit ők szeretnének megnézni, de eszük ágában nincs igazából, hogy vásároljanak ingatlant. Nyilván ez már egy telefonos beszélgetésről is szokott néha árulkodni, attól függ, milyen kérdéseket tesznek fel, időben rugalmasak-e, próbálják-e megoldani mondjuk azt az időpontot, amit én javasolni szoktam, ami ugye nekem időben megfelelő. Ha abszolút nincs erre tulajdonképpen szándék, hogy abban az időben megjelenjenek, és próbálnak mindig valami teljesen más időpontot felhozni, nyilván ez nem egy komoly érdeklődő. Aki, illetve az sem, aki már a telefonban elkezd alkudozni, anélkül, hogy látta volna tulajdonképpen az ingatlant, azért ezeket a beszélgetéseket amennyire lehet próbáljuk mi is rövidre zárni, tekintve, hogy nekünk is azért véges az időnk, és értelmetlenül mi sem szeretünk úgymond utazni, de nyilván van olyan is, amikor egy olyan érdeklődő, akiről azt gondoljuk, hogy abszolút komolytalan, az első megtekintés után mondjuk egy vételi ajánlatot ad, ami igazából készpénzzel alá is van támasztva, tehát itt is vannak azért meglepődések, de nagy átlagban meg tudjuk azért mondani, hogy ki az, aki tényleg lehet vásárló, és ki az, aki csak eljött szétnézni, mert mondjuk szeretné felmérni a piacot, mert lehet, hogy egy év múlva majd szeretnének valamit vásárolni, de igazából ez teljesen felesleges, mert ami ma igaz, az egy év múlva egészen biztos, hogy nem lesz.
Egy évben körülbelül hány ingatlant nézel, mérsz fel?
Változó. Inkább havi szintre bontanám le. Amit szeretnék felvenni, illetve felvételi szándékból tekintek meg, az nagyjából havi szinten mondjuk egy ilyen 20 ingatlan. Itt külön megjegyzem azért, hogy nem vállalok el minden ingatlant, mert nem szándékom az, hogy a portfólió bővüljön egy jelentősen túlárazott, nem eladható ingatlan, hát ez senkinek sem jó. Nem jó egyébként az eladónak se, ahogy fel van véve egy reális áron, illetve nem jó nekem sem, mert csak annyit látnak majd a portfólióban, hogy ott van fél éve, egy éve, és nem kell el az ingatlan, tehát hogy nem végzi az ingatlanos jól a munkáját. Tulajdonképpen nem szeretnénk minden ingatlant felvenni, azokat az ingatlanokat szeretnénk behozni a portfólióba, amiket nagyjából egy hónapon, két hónapon belül azért el is lehet adni, és amit el lehet, azt miért is fogjuk adni.
Mennyire jellemző Miskolcra és környékére a befektetés alapú vásárlás?
Jellemző. Főleg a ugye magáncélú befektetések, akik mondjuk albérletnek szeretnék utána kiadni a lakást, ez főleg az egyetem vonzás körzetében, illetve a belvárosban is, és mondjuk a Győri kapu irányára tehető. Itt vagy egy hosszú távú albérletet szeretnének üzemeltetni, és ebből mondjuk profitot várnak, vagy mondjuk a gyereküknek megveszik ezt a lakást, és amíg felnő ugye a pici baba, addig tulajdonképpen kitermeli az árát, és emiatt fektetnek be, illetve nyilván azért mindig vannak nagyon jó lehetőségek, nagyon jó négyzetméter áron hozzá lehet jutni bizonyos helyekhez, és valaki egyszerűen csak megveszi, felújítja és eladja. Tehát ez is azért jellemző.
Előfordul, hogy egy-egy ingatlan nagyon-nagyon megtetszik, tehát akár el tudnád képzelni a saját életedben, és nehéz mondjuk eladni, úgy nehéz, hogy érzelmileg?
Persze, mindenkinek van azért ilyen. Volt a közelmúltban is egy ilyen lakás, ami egy tök kis takaros lakás volt, semmi extra nem volt benne, de olyan jó volt a hangulata, és olyan picit magaménak éreztem, illetve bárki szerintem, aki ide belép, az magáinak érzi. Nyilvánvalóan el is kelt egy héten belül, tehát ezzel voltak így azért mások is. Meg hát nyilván, hogyha egy luxus házat, hogyha megnéz az ember ott, azért nagyon könnyen a bőrkanapéről tudja magát képzelni hosszú távon.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet, és akár hol érdeklődhetnek nálad?
Tulajdonképpen talán leginkább kedvelnek a felület az ugye a Facebookos oldalunk. Itt van az irodának is külön, illetve nekem is van egy saját Facebookos oldalam, vagy pedig személyesen az IMU egy Papszer utcai irodájában is megtalálnak, illetve Instagramon, és hamarosan majd TikTokon is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Székely Dávid ingatlan referenssel beszélgettünk. Zenélünk, majd a 8. könyvtári majális lesz a témánk, ami most szombaton lesz Miskolcon. 8. alkalommal rendezik meg a könyvtári majálist, a második Rákóczi Ferenc könyvtár szeretettel és színes programokkal vár mindenkit most szombaton. Most Varga Gábort, a második Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatóját idézzük.
Ez már a 8. könyvtári majális az intézmény történetében, és most pont az a nap van, hogy május 11-én a város napján lesz szombaton a könyvtári majális, úgyhogy ki lehet számolni, hogy ez hány évenként fordul elő. A majális programjáról majd konkrétabban Miklós Katalin fog beszámolni. Én azt szeretném elmondani, hogy nem csak ezzel a programmal kapcsolódunk a város napjához, hanem előző nap, tehát pénteken a vármegyében vagy a megyében járó könyvtárbuszunk majd megtalálható lesz a Városház téren, és a Városház előtt délelőtt 10 és délután 16 óra között lehet meglátogatni a könyvtárbuszt, ahol foglalkozások lesznek, könyvtármozi foglalkozás, illetve hát meg lehet nézni, hogy hogyan lehet egy buszban kölcsönözni, internetet használni és egyebek. Ugye ez a buszunk az a megyében járja településeket, a kis településeket, és ugye már 5 éve van üzemben. Ez a könyvtári majális annyiban is eltér az előző évektől, hogy itt szombaton nem csak mi leszünk a könyvtár környezetében és a téren, hanem a Florence 2024 kert és otthon kiállításnak is lesz egy nagy rendezvénye, az ugye május 10-től 12-ig tart, tehát péntek, szombat, vasárnap, és összedolgozunk a szervezőkkel és a szervezőúrral, úgyhogy ezért is majd elmondja Katalin, hogy a virág sem véletlen, ugye akkor már ezzel le is lőttem a poén, mert hogy azért legyen valami átjárás a két rendezvény között, és ami nem volt benne a sajtóanyagban, lesz majd egy a programok, mert lesz egy könyvvásárunk is, az nagyon népszerű, ezt minden, hát negyed évenként szoktunk csinálni egy könyvvásárt, ami azt gondolom, hogy tényleg egy népszerű programunk, illetve a könyvtári majális kapcsán, meg úgy általában az ilyen könyvtári napok és könyvtárak névadójához kapcsolódó napokkor mindig csinálunk kedvezményes könyvtári beiratkozást, ez most szombaton is ugye így lesz, úgyhogy egy kedvezményes beiratkozással várjuk a látogatókat. Ennek a részletét most én nem fogom fejből tudni elmondani, de majd az interneten ez meg fog jelenni. Úgyhogy ez mindig egy családi esemény, az a könyvtári majális. És itt nincsenek nyertesek, meg nincsenek vesztesek, tehát ez nem egy eredmény hirdetéssel végződő program. Az egyik legkedveltebb programja szerintem itt a Népkert épületünknek, és minden évben rengetegen fordulnak meg. Azok is, akik egyébként könyvtárhasználók, de azokat is szeretnénk megszólítani, és leginkább őket szeretnénk, akik még nem jártak itt nálunk a könyvtárban, hogy fedezzék fel, hogy milyen értékek vannak. Tehát, hogy ebben a programban bemutatjuk a könyvtárat, az épületet, a gyűjteményt, kicsit ki is lépünk az épületből, és talán ez a lényege, hogy legyen egy olyan szombati délelőtt, délután a családoknak, amikor kicsit bejön az életükbe a könyvtár. Azoknak is, akik egyébként könyvtárhasználók, akkor duplán, triplán, és azok, akik a nem könyvtárhasználók, és aztán visszatérnek hozzánk.
Az elmúlt percekben Varga Gábor, a könyvtár igazgatója beszélt. A folytatásban Miklós Katalint, a könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét halljátok.
Olyanokat szeretnénk erre a programra invitálni, akik még nem jártak itt ebbe a csoda helyen, hiszen ugye a második Rákóczi Ferenc könyvtár hatalmas értékekkel rendelkezik, és ahogy Gábor mondta, a családi vetélkedőnek bizonyos állomásai nem csak itt a gyermekkönyvtárban lesznek, hanem a első emeleten, meg a második emeleten is. Tehát arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a könyvtárba járás talán minden túlzás nélkül semmivel össze nem hasonlítható élmény, és bizony vannak olyan visszatérő vendégeink, akik tényleg az önök munkájának köszönhetően, akkor mondjuk tavaly, vagy nem emlékszem melyikre, jöttek a könyvtári majálisra, és utána a rendszeres könyvtár látogatók. És ahogy Gábor mondta, olyanok is vannak, akik évek óta járnak hozzánk, ide a gyermekkönyvtárba kölcsönöznek, használják a könyvtárat, és már a majális az úgy beépül a programjai közé, mert azért azt gondoljuk, hogy az egy nem mindennapi esemény, sokféle dolgot, sokféle programot kínálunk aznapra. Szóval, hogy 8., ugye az is elhangzott 2015-ben, amikor kitaláltatott hagyományteremtő szándékot gondoltunk, és hát azt gondoljuk, hogy a 8-as az már lehet mondani, hogy hagyománnyal rendelkező programsorozatról van szó, és ahogy Gábor szintén azt is említette, ugye, hogy szabadtéri, meg a főcímben is benne van, hogy a szabad teret is felhasználjuk arra, hogy népszerűsítsük. Tehát ezt mindig olyan sokat elmondom, meg kicsit lehet, hogy sztereotípiának is tűnik, de tényleg erről van szó, hogy a könyvtárba járást, a könyvtárat, az olvasást népszerűsítsük. És akkor kezdem is rögtön, hogy a virágokkal, ezek azért vannak itt, mert hogy a családi vetélkedőnek, hogy aki a virágot szereti, ezt az ismert mondás előtagját választottuk a családi vetélkedő címéül, ugye az rossz ember nem lehet, és biztosan, hogy jó lelkű, meg jó lelkű az is, azt gondoljuk, aki ide be fog jönni erre a programra, illetve az egész nap rendezvényeire. Szóval különböző állomások lesznek, és ott a virággal kapcsolatos játékos feladatokat képzelünk el, illetve hát már ki is találtuk a munkatársaimmal együtt, hogy milyen feladatok lesznek a családoknak, és a népkertbe is leszünk, sőt, a technika háza árkádja alatt is lesz egy állomás, hogy csak a jó időben bízunk, hogy ezek az állomások is élők és élvezetesek legyenek. Meg kell említenem, még a Kolompos együttes, így a magyar népzene területén jelentős együttesről van szó, illetve azok egy olyan együttes, aki a néphagyományokat a gyerekekhez viszi el zenével, játékkal, mulatsággal, humorral, úgyhogy a műsoruknak is ez a címe, hogy Kolompos mulatság, egészen biztosan, hogy most is élvezetes lesz ez a program. A második Rákóczi Ferenc könyvtár konstruktív kapcsolatokat ápol különböző oktatási intézményekkel, általános iskolásokkal, középiskolás intézményekkel, és akkor ennek köszönhetően talán a könyvtár látókörébe kerültek olyan tehetséges gyerekek, akik szívesen megmérettetnek, azt tapasztaltuk ezen a majálison, és így lesz ez. Például a Fazekas úti általános iskola első színjátékos szakos tanulói műsorral készülnek, a görögkatolikus általános iskolások énekelni, verselni fognak, a Waldorf iskola is vállalta, hogy fellép és megmutatja magát, második osztályos gyerekekről van szó. A Szimfónia Művészeti Alapfokú Iskola még nem csak a növendékei, hanem tanárai is vállalkoztak arra, hogy a nagy érdeműt megörvendettessék, illetve még lesz egy tehetséges bábos kisfiú, Leszkován Levente, aki a Vitéz László bábbal ajándékozza meg remélhetőleg a nagyszámú közönséget. Kézművesség is mindig szokott lenni, ez is már hagyomány, így lesz ez most is, hogy a városban a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület is talán lehet mondani, hogy megkerülhetetlen. Ők ezen a programon akár felnőttek is, tehát nem csak gyerek családok vehetnek részt. Bőrművességet lehet kipróbálni, meg gyöngyöt is lehet főzni, tehát ez a nyugdíjas korosztály is egyébként néha meg szokott jelenni, aminek nagyon-nagyon örülünk, meg ugye most a könyvvásár kapcsán egészen biztosan, hogy felnőttek is, tehát gyermekek nélkül is itt lesznek a könyvtárban és a könyvtár körül. A könyvtár központi épületében van egy kötészet, és annak a munkatársai is részt vesznek, illetve megmutatják, hogy hogyan lehet könyvet készíteni, az is mindig sikeres program szokott lenni, úgyhogy ebben az évben sem hagytuk ki ezt a programot. A különböző állomásokon is lesznek különböző játékok, de hát igazán a sokféle játékot azt a Borka játszópark fogja szolgáltatni. Már jó kapcsolatunk van, és ők is önkéntesen eljönnek, a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület majd bemutatót tart, ugye nem kell mondani, hogy a gyerekek mennyire vonzódnak az állatokhoz, és talán ennek a Mentőkutyás Egyesületnek ilyen formán is tudjuk népszerűsíteni a munkáját. Tényleg jó, hogy itt van a papír előttem, mert viszont kihagytam, mondtam, hogy a középiskolásokkal is ugye jó kapcsolatunk van, és ennek bizonyítéka, hogy DNS Csenge, a Földes Ferenc gimnázium tanulója majd muzikál slágereket ad elő, és azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az egész nap megrendezésében a könyvtár népszerű helyszíne a középiskolásoknak, az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásoknak, úgyhogy ők is is fogják a munkánkat segíteni, mert az állomásokat majd ki kell alakítani, meg virágszírom megy az állomáshoz, szóval sok mindenre készülünk. Reméljük, hogy az idő kegyes lesz hozzánk, és nagyon sok látogató lesz ebben az évben is, mert tényleg azt gondolom én is minden szerénység nélkül, hogy az egyik leglátogatottabb szokott ez lenni, mert hát szabad tér van, jó idő van, reméljük, és sokféle program, úgyhogy hát azt kell mondanom, hogy tavaly kiugró sikeres volt éppen, Soltész Ürit kolléganőm itt van, ő van egyedül most itt a gyermekkönyvtárosok közül, éppen felelevenítettük a tavalyi alkalmat, mert ugye menetlevél is van a családi vetélkedőnél, és 70 vagy 80, nem emlékszünk pontosan, de 70 vagy 80 család kapcsolódott be a játékba, hogy a koncerten mennyien vettek részt, tehát olyan 100 feled biztos, vagy 140-en vagy, mert a szék is 120 szokott lenni.
És tavaly azért hűvösebb.
Hűvösebb volt, igen.
Az elmúlt percekben Miklós Katalint, a második Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét hallottátok. Pénteken beszélgetünk is majd Katalinnal. Tartsatok akkor is, és addig is velünk. Most zenélünk egy kicsit utána, Varga Gáborral, a könyvtár vezetőjével beszélgetünk.
We got a message for you all, 'cause we need to change the future. I'm gonna tell you what to do. Are you ready? Can you hear me? When you love, it is leaving. No more crying.
Folytatásban Varga Gáborral, a második Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm, Gábor.
Jó napot kívánok.
Idén rendkívüli időpontban lesz a majálisunk, egy jó időpont.
Igen, ugye mindig a város napjához kapcsolódik a könyvtári majálisunk, és most ugye úgy hozta a naptárunk, hogy május 11-én tényleg a napján szombaton kerül ez a rendezvényünk megrendezésre.
Mik a céljai ennek a rendezvénynek?
Egy hagyományápolás, tehát ez egy 8. éve zajló rendezvényünk, azon túl, hogy a könyvtárat, az olvastást megszerettetni azokkal, akik még nem járnak könyvtárban. Tehát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát, hogy van egy olyan színes programunk, ami ugye egy félig meddig szabadtéri, tehát a könyvtárban is zajlik, meg itt a Népkertben is a könyvtár előtt, akár koncert, akár más programokkal, de hogy arra felhívni a figyelmet, hogy a könyvtár használat és az olvasás az mennyire fontos, és mennyire egyedi. És tényleg azt gondolom, hogy nincs még egy ilyen intézményrendszere Magyarországnak, de ugye a világban sem, ahol így lehet dokumentumot kölcsönözni, és nem fogja más helyettünk csinálni. Csak ugye ehhez olvasni kell. És az olvasási kedvet például ilyen rendezvényeken, vagy a könyvtárhasználati kedvet ilyen rendezvényeken kell kicsit felfokozni.
A szülőket is így meg lehet szólítani, gondolom a gyermekeknél az elsősorban a szülők ott kezdődik, tehát még nagyon kiskorban.
Így van, ez mindig felmerül ez a kérdés, hogy ugye, kinek a felelőssége az, hogy az olvasást megszerettessük az iskolának, a könyvtárnak, a szülőknek. Hát ez a szülőknél kezdődik, tehát a családban tényleg azt gondolom, hogy azok a kimutatások, vagy azok a szakirodalmak, amik azt mondják, hogyha születése után elkezdenek olvasni a családban a gyermeknek, akkor az olvasási kedv, a könyvtárhasználat az mindenképpen emelkedik, ez tényleg így van. És mi ugye az oktatási nevelési intézmények munkáját segítendő ilyen programokkal is kínáljuk meg, hát természetesen a dokumentum kínálatunkkal, és ilyen programokkal próbáljuk fenntartani azt az olvasási kedvet, ami nélkül tényleg vannak ilyen kívül, hogy nem érdemes élni könyvek nélkül, meg nem érdemes élni olvasás nélkül. Tehát, ha van egy ilyen képességünk, hogy olvasni tudunk, akkor ezzel élni kell.
Mi a következő ilyen rendezvényünk, amire majd készülnek?
Ha a könyves rendezvényekről beszélünk, akkor a legnagyobb rendezvényünk az ünnepi könyvhét, a Miskolci ünnepi könyvhét programjai, ami júniusban szokott megrendezésre kerülni, és ez nálunk egy csütörtök péntek szombati nap, úgyhogy ez június közepén, egy héttel a Medár után lesz majd kivitelezve, úgyhogy erre készülünk majd gőzelővel.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Az elmúlt percekben Varga Gáborral, a második Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgettünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Székely Dávid, ingatlan referens, majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár majálisára hívtunk meg mindenkit, ami most szombaton lesz, tehát Miskolcon. Én munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
2. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 18. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
Útközben Sompolyogit látta valami ismeretlen menyéttel beszélgetni. Meg is dobta hógolyóval, ám a lövedék szerencsétlen módon céltévesztett, és a nyugdíjas hintalóvat találta el. Böbe hazamenekült, de a hintaló utána kocogott és beárult a Sűn Sámuelnek. Micsoda dolog ez, hólabdával haigálózni az utcán. Ma holnap már elő sem merek jönni az istállóból.
Sompolyogit akartam megdobni, védekezett Böbe.
Az már más, mondta megenyhülten az öreg hintaló. Sompolyogit magam is szívesen meghaigálnám, de nem hajlik a derekam, sajnos. Eladott nekem egy zsák zabot. S csak amikor már fogyasztani kezdtem, döbbentem rá, hogy a zabnak naftalin szaga van. Kötelessége volna visszavenni, de azt állítja, hogy a zab nálam szívta be ezt a szagot, amikor soha naftalin a házamban sem volt. A széna illat tökéletesen elég molyok ellen. Böbe azt hitte, megmenekül a szidástól. Miután azonban a nyugdíjas hintaló eltávozott, Sűn Sámuel előhívta Böbét az íróasztal alól, és szigorúan meghagyta neki, hogy máskor ne hólabdászon az utcán. Most az öreg hintalovat találtad el, Sompolyogi helyett, de legközelebb egy kirakatot törz be nekem, akkor pedig búcsút mondhatsz a karácsonyi meglepetésnek.
Karácsonyi meglepetés? Mi lehet az?
Böbe oldalát majd kifúrta a kíváncsiság, nyomban kiszámolta, hányat kell még aludni.
Jaj, de soká lesz még karácsony,
sóhajtozott. Kovik kelemen megvigasztalta. Ne félj, Böbike, most repül az idő. Én a magam részéről például úgy érzem, hogy már nagyon is nyakunkon a karácsony, amikor a csőrnek ünnepi köntösben kell megjelennie. Kovik kelemen igazat mondott. A csőr ünnepi számával rengeteg volt a gond és a munka. Böbének napjában 30-szor is a nyomdába kellett szaladnia, azon kívül hol a postára, hol a könyvtárba küldözgették. A szerkesztőség forrt, mint a katlan. Liba Leontin horgolása a fiókban porosodott, egész nap csengett a telefon. Az öreg füles bagoly nem ért rá szalonnát enni, Kovik kelemen alaposan összefázott az erdei riportokon, Sűn Sámuel már ahhoz is fáradt volt, hogy az ajtókat csapkodja. A nagy hajszában Böbének nem volt ideje a meglepetésen gondolkozni. Esténként, amikor a dobozába került, szempillantás alatt el is aludt. A Futrinka utcai kirakatok megteltek narancssal, fügével, édességgel, szebbnél szebb játékokkal. Minden házban karácsonyfát díszítettek, ünnepi asztalt terítettek. A csőr szerkesztőségében azonban csak Böbe szappana árasztott némi fenyőillatot. A csőr ünnepi számát díszítették, javítgatták valamennyien. Az volt az ő karácsonyfájuk, terített asztaluk, örömük, büszkeségük. És amikor a dupla oldalszámú lapot végre tömérdek izgalom, törlés, mérgelődés után nyomdába adhatták, minden fáradtságukat azonnal elfelejtették. Böbe fürgén szedegette össze a szanaszét heverő, összegyűrt kéziratlapokat, Liba Leontin pedig nekiállt villanyfőzőn kukoricát pattogtatni.
Ha elgondolom, milyen gyönyörű, színes címlappal jelenünk meg holnap, legszívesebben szányra kapnék örömömben, mondta elérzékenyülve. Böbe felkapta a fejét. Színes címlappal jelenünk meg? Hát nem tudod. Sőn Sámuelnek az utolsó pillanatban sikerült elintéznie. Színes címlap! Újongott Böbe. Ez aztán a meglepetés! A többiek összenevettek. Ez még semmi, mondta Sőn Sámuel titokzatosan, és előkotort fiókja mélyéről egy üveg édes szamócalikört. Böbe szeme tágra nyílt. Szamócalikört dugdostál a fiókodban? Micsoda meglepetés! Még ez is semmi, kuncogott Sőn Sámuel, és mindenkinek töltött egy-egy pohárkával. Az igazi meglepetés még csak most jön. Böbét már a színes címlap is olyan boldoggá tette, hogy amikor Liba Leontin váratlanul előhúzott a szárnya alól egy hófehér pehelysálat, szólni sem tudott a nagy örömtől. A sál fehér volt, mint a frissen hullott hó, könnyű, puha és meleg. Böbe alig mert hozzányúlni. Ez az enyém! A tiéd bizony, mondta Kubik kelemen, és ez is a tiéd, Böbike. Azzal egy felhúzható bársony csirkét tett Böbe elé a padlóra. Ha felhúzták, a csirke körbeforgott és csipegetett. Böbe is körbeforgott, magához szorítva a hófehér sálat. Az örömtől nem tudott megszólalni, pedig még csak akkor került sor az öreg füles bagoly ajándékára. Saját készítésű bélyegalbummal lepte meg Böbét, és az album első lapján csupa állatképes bélyeg volt. Sőn Sámuel megvárta, amíg Böbe kisé magához tér a meglepetésből, aztán ő is átadta ajándékát, a Rózsaszínű tüskék című lányregényt. Böbe öröme leírhatatlan volt. Sírt is, nevetett is, sorra mindenkinek a nyakába ugrott, összeborzolta Liba Leontin gondosan fésült tollait, és még Sőn Sámuel orrahegyére is cuppantott egy csokoládészagú puszit. A legnagyobb ujjongás közepette egyszer csak megszólalt a telefon. Halló, itt Cicamica, Böbe babát keresem. Itt Böbe! Kiáltotta kagylóba Böbe olyan harsányan, hogy Cicamica a vonal túlsó végén majdnem elejtette ilyetében a kagylót. Boldog ünnepeket, Cicamica! Neked is, drága Böbém, jött a dorombolás puhán simogatón. Nem volna kedved nálam tölteni a karácsony estét. Olyan egyedül vagyok. Megyek, Cicamica, megyek! Lelkendezett Böbe. Elviszem megmutatni, amit kaptam. Jó szívem, gyere, nagyon várlak. Böbe már le akarta tenni a kagylót, amikor nyugtalanító gondolata támadt. Csilla baba is ott lesz? Ó, Csilla babával összevesztem, nem is tudod? Kiállhatatlan teremtés, folyton csak henceg, másról nem is tud mesélni, mint a ruháiról, a szalagjairól, a csipkéiről. Rólam meg fűnekfának azt mondja, hogy egész nap csak henyélek. Sompolyogi hívta fel erre a figyelmemet. No, én aztán megmondtam Csilla babának a magamét a botlábáról.
Sompolyogi?
Sompolyogi is ott lesz? Kérdezte Böbe riadtan. Ó, dehogy, mondtam, hogy csak kettesben leszünk. Sompolyogi egy ismerős menyittel házról házra jár. Erdei rigmusokat énekelnek kolbászért, kalácsért, tudod? Ez a féle régi, szép népszokás. Böbe megnyugodva tette le a kagylót. Liba Leontin segített neki a holmit összecsomagolni, no meg a hófehér sálat a nyakába kötni. Böbe már az ajtóban volt, amikor eszébe jutott, hogy Cicamicának semmi ajándékot sem visz. Szerencsére egy fiókban összegyűjtötte azokat a szép díszes naptárakat, amelyeket különféle vállalatok, intézmények küldözgettek ajándékba a szerkesztőségnek. Rövid válogatás után a Szent János Bogárkák Szövetségének világító betűs díszes naptárát csúsztatta be a szatyorba. Ennek a naptárnak a betűi épp olyan zöldes fényben világítanak, mint Cicamica szeme, gondolta. Elköszönt a munkatársaktól, és nyakában a gyönyörű új sállal kilépett az ajtón.
Ma Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 18. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról lesz szó. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Az elmélkedés első részét hallják. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatai következnek. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
5. titok, akit érettünk keresztre feszítettek. Amikor a koponyahelynek nevezett helyhez értek, megfeszítették őt ott, és vele a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus ekkor így szólt, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezek Szent Lukács evangéliumának 23. fejezetéből a 33. és 34. versek voltak, és a továbbiakban a 44. verstől a 46. versig terjedő részt fogjuk hallani. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön a 9. óráig. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyektünk, kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért. Idézett Izajás próféta könyvének az Úr szolgájáról szóló 4. énekéből. Keresztefeszítés, latinul crucifixió, a halálbüntetés egyik módja az ókorban. A halálra ítéltet keresztre kötözték, vagy szegezték, és éhen szomjan halt. A Diodórosz nevű szerző szerint távol-keleti asszírok találták ki, innen vették át az összes keleti népek. A rómaiak a Krisztus előtti 3. században kezdték alkalmazni, mint a halálbüntetés legkegyetlenebb és legszégyenteljesebb formáját. Általában csak rabszolga esetében gyilkosság, rablás, árulás vagy lázadás megtorlásaképpen. Római polgár csak kivételes esetben szegeztek keresztre. A keresztre feszítésre szóló ítéletet az ibis ad crucem, ez szó szerint azt jelenti, keresztre mész, fejezte ki. Végrehajtása előtt az elítéltet megostorozták. Ezután kitárt karjaihoz kötözték a körülbelül 30 kg-os gerendát, a kereszt vízszintes szárát, a patibulumot, mely a nyakszirtre és a vállakra nehezedett. Az elítéltet forgalmas utcákon át vezették a kivégzés helyére, elrettentő példaként egész úton gúnyolták, köbdösték, kínozták és korbácsolták. A vesztőhely a városon kívül volt, tágas, emelt helyen, Jeruzsálemben, a Golgotán, latinul a Kálvárián. Ide érkezve a kivégzendőt levetkőztették. A keresztefeszítés meztelenül történt, de a zsidóknál a Talmud szerint néha kis kendőt kötöttek az ágyék körül. Ezután a földre teperték kitárt karjait, a csuklónál átütve rászegezték a kereszt vízszintes gerendájára az előre kifúrt lyukakba. A keresztet úgy méretezték, hogy a test erősen megfeszített állapotban szegeződjék rá. Ez egyrészt a karok kihúzásával növelte a szenvedést, másrészt segítette a halál beálltát, mivel akadályozta a légzést. A vízszintes gerendát a rászegezett testtel együtt kötelek segítségével fölhúzták a földbe ásott függőleges gerendára, és rögzítették. Az így megformázott keresztnek T alakja volt, vagy a függőleges szárat kissé a vízszintes fölé emelték, és akkor ilyen módon keresztfa lett. Ezután odaszegezték a lábakat a függőleges gerendára, vagy egymás mellett kettő szeggel, vagy egymásra rakva egy szöggel ütötték át őket. Abból a célból, hogy a test súlya ne csupán a kezekre nehezedjék, a keresztszárába megfelelő magasságban beütöttek egy fadarabot, ezt szedilének vagy korunnak nevezték latinul, és a lábak között megtámasztották vele a testet. Ezzel tulajdonképpen késleltették a halált, és meghosszabbították a szenvedést. Az elítélt feje fölé táblára írták a büntetés okát. A római jog szerint a táblán három adatnak kellett szerepelnie, a gonosztevő nevének, származási helyének és büntettének. Miután a keresztefeszítés megtörtént, a kivégző osztag a helyszínen maradt, amíg kimerültség, fulladás, szívbénulás vagy sok miatt be nem állt a halál. Ha siettetni akarták a halált, eltörték a lábszár csontokat, ez az úgynevezett krucifrágium. Ilyenkor a test összeroskadt, ami megakadályozta a lélegzést, a tüdő mozgását. A római törvény és szokás szerint a kivégzett ruháin a hóhérok osztoztak. Ókori szerzők szerint a keresztefeszítés a legborzalmasabb és legmegalázóbb büntetés. Például a híres Szeneka szerint az így elítéltekből cseppenként szivárgott el az élet. Az elítélt éhen szomjan halt meg.
Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.